Szamárpad, a magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
Sziasztok, ez már itt a Szamárpad, a Tilos Rádión, a FM 90.3-on. A mai adás vendége Somlay Fischer Ádám Bécsből. Szia, Ádám!
Sziasztok! Hello!
És Kellner Krisztián Saigonból, akit most lemjutoltam, mert nem Ginzeng.
Sziasztok!
Guzeng megy a háttérbe.
Guzeng, becsuktam Saigonból. Az ajtót.
Ádám, te hallod a hangomat? Ádámot mindjárt bemutatom majd. Halljuk a hangodat, igen.
Oké.
Igen.
És ha kérdezni szeretnétek tőlünk, akkor a telefon, ez egy élő adás, a telefonszámom 2-15-37-73, vagy Ádámtól kérdezni. Aki nem ismerné, gyorsan bemutatom Ádámot, aki, tehát Somlay Fischer Ádám építész, vendégünk építész, designer, művész, technológiai innovátor, és az első és talán a legsikeresebb magyar startup, a Prezi társalapítója. Nagyon sok ilyen díjat nyertél, ilyen, gondolom a Prezivel főleg, de más projektekkel is, de mondjuk amit én így kiemeltem, ami nekem nagyon beütött, az, hogy a európai top 50 legsikeresebb technológiai vállalkozó közé választott a Financial Times egyszer, például ezt szerintem.
Igen, ez jó volt.
Igen, és egyébként pedig a Kitchen Budapest Innovation Labnak is vagy az alapítója.
Igen.
Rengeteg média, művészeti és technológiai projektnek vagy ötletgazdája és létrehozója. Remekül gitározol, klasszikus gitáron, aki kíváncsi rá, az a YouTube-on megtalálja a feltöltéseidet. Vannak jók, én tegnap egy Erik Satit hallgattam, meg egy Jobim feldolgozást.
Így van, köszönöm. Örülök, hogy megismerted őket.
Igen. Együtt jártatok egyetemre Krisztiánnal, vagy onnan ismertek egymást, hogy építészkarról, illetve képzeld, én ma reggel találkoztam itt Luxemburgban az egyik barátommal, aki szintén évfolyam társad volt a műegyetemen, Keszthelyi Péter, remélem nem bánja, hogy elárultam, és mondta, hogy kérdezzem meg majd tőled, hogy tervezed-e még, hogy visszamész esetleg építésznek, vagy hogy épületeket is fogsz tervezni egyszer újra.
De amúgy hadd csak félbe, tehát mi nem is az egyetemről ismerjük egymást, hanem a Velencei Biennálé beépítésére, mert ugye az volt az első ilyen közös projektünk még a Kitchen Budapest idején, amit Károly kihagyott. Az egy nagyon fontos pont volt.
Hát neked. De Ádám azt tovább lépett azóta.
Tovább.
Szóval bocsánat, válaszom a építészes kérdésre, szerintem ez érdekes, hogy én azt hiszem, hogy mindig ugyanazt csináltam. Nagyon érdekelt az, hogy lehet érdekes tereket létrehozni, amiket aztán mások át tudnak alakítani. Picit zavart az építészetnek ez a hagyományos, van egy idős férfi, aki lerajzolja, és akkor úgy lesz, és ha jó, ha nem, szenvedjünk 100 éven át. És hogy nagyon vágytam egy ilyen képlékenyített építészetre. És ebből lett a Prezi is, de lehet, hogy most a telefonálónak adunk elsőbséget. Lehet, hogy másképp.
Hello, szia, te vagy a vonalban vagy. Vagy adásban.
Ha jól emlékezem, akkor a Terész Szárbeszélő Központnak, mikor indult a Prezi, ti raktátok rendbe a épületét?
Igen, mi?
Ott a Nagymező utcában, ugye?
Így van, ez szuper gyönyörű irodánk még most.
Igen.
Is.
Na, az egy nagyon sikeres dolog volt. Csak így tovább. Sziasztok, hello!
Köszönjük!
Köszönjük szépen, ciao! Szóval, igen, és a Tilos Rádió mellett is voltatok, azt hiszem, laktatok ott, vagy volt ott a Kitchen Budapest, ugye?
Igen, a Biblia közben. Igen.
Aha, oké. Okay. A képen, amit választottam a az előzeteshez, azon egy ilyen zöld pólóban vagy, amire az van nyomtatva, hogy great presenters makes great things. Lehet, hogy van még más is rajta, de ez mindenképpen rajta. Tehát, hogy a nagyszerű prezentálók azok nagyszerű dolgokat is csinálnak. És én is tudom, hogy egy startup életében ez borzasztó fontos, hogy legyen egy nagyon jó prezentációjuk. Tehát még nagyon sok startupnak az elején semmilyen nincsen, csak egy ötlete, amit ugye gyakorlatilag a prezentációjukkal kell megpróbálni eladni, vagy befektetőt szerezni, vagy egyáltalán felkelteni az érdeklődésre. Gondolom, hogy te több ezer prezentációt csináltál már, megnéztem egy párat, és láttam rajtad, hogy én hát nagyon lazán, már majdnem azt mondom, hogy sokszor így a felkészületlenség határát súrolják ezek a prezentációk, de azért sok mindent beengedhetsz már magadnak, ugye nem az első prezentáció, mindenki tudja, hogy ki vagy. Szoktak felkérni téged zsűrizni egyébként technológiai startupokat? Szoktál ilyen?
Igen, ez természetesen ez így előfordult. Én mindig nagyon őszinte vagyok, és azt is elmondom, ha valamihez nem értek, amit nem mindig szeretnek a szervezők, mert szeretik az okos arcokat a zsűribe, akik mindent tudnak. De nagyon szeretem azt az energiát, amit látok, amikor egy csapat, tipikusan fiatal csapat összejön, és szeretne valami újat csinálni, nem csak így üldögélni és Netflixezni egész nap. Ez olyan szuper dolog látni akármilyen területen. És akkor lehet nekik segíteni, meg lelkesíteni, meg sokat mesél arról is, hogy emberként is lehet, alkotó emberként is lehet céget és terméket csinálni. Tehát ez nem csak egy egyetlen üzleti, ahogy sokan gondolják, egy harc, hanem egy alkotó folyamat.
Az elején ezt meg akartam ezt kérdezni, hogy ez szerintem nagyon sok embernek gond, ez a prezentációnak az elkészítése, vagy egy olyat csinálni tényleg, meg ugye időbe beleférjen, akkor a lényeg legyen benne, figyelemfelkeltő legyen, vizuálisan érdekes. De mire szoktál legjobban figyelni ezeknél a prezentációknál? Mi az, amit legfontosabbnak tartasz szerinted, hogy egy kezdő mondjuk vállalkozónak, vagy egy kezdő startupnak egy tényleg jó prezentációt tudjon csinálni?
Van két nagyon egyszerű kérdés, amit mindig felteszem magamnak, hogy mit szeretném, hogy másképp gondoljanak és másképp tegyenek a prezentáció után azok, akik ebben részt vesznek. Tehát csak azért rabolom az idejüket, mert szeretnék elérni egyrészt a fejekben, másrészt a tettekben valami változást. Ez nem nagyon más, mint mondjuk egy fontos beszélgetésre felkészülni. Tehát nem is a vizualitás itt a lényeg, az nekem nagyon sokat segít, és másoknak is, mert ez egy nehéz feladat embereket inspirálni, és utána a tettre késztetni. Van, aki csak beszél, és nagyon jó ebbe, de hogy azt hiszem, ez a legfontosabb, hogy át kell gondolnod, hogy miért csinálod. És hogyha ez fontos, akkor empátia kell, hogy megértsd, hogy akik oda eljönnek, ők kik, honnan jöttek, hova akarod őket elvinni, mi kell ahhoz, ami szerinted nincs meg náluk sokszor. Legfontosabb, hogy bevond őket. Nagyon sok jó előadás olyan, hogy a felét a résztvevőkkel mondatja el, ha kis csoportos, és tudod, nem konferenciateremben van, akkor ez nem csak egy beszéd, hanem sokat kérdezel, és úgy alakítod a történetet, mert mindenki boldogabban változtat, és tesz, hogyha úgy érzi, hogy részese volt a folyamatnak.
Okay. Még egyet így a startup-pal kapcsolatban megkérdeznék egy ilyen gyakorlati dolog, hogy milyen technológiai trendek mennek most szerinted, amiket így érdemes esetleg valakinek, vagy nem, hát nem azt mondom, hogy érdemes, hanem mit látsz most befektetői vonalon például, hogy mik a legnagyobb kihívások, amikre így válaszokat keresünk, milyen startup ötletekre lehet legkönnyebb támogatókat, befektetőket találni. Én, amit itt szoktam látni Luxemburgban, az, hogy a fintech az mindig nagyon megy, aztán most ugye a blockchain egy pár éve, a blockchainre épülő startupok, akkor most nagyon ez az egészségügyi digitalizáció health technek szokták összehívni, És itt megy egy ilyen space, meg space mining, tehát egy ilyen, nem tudom, ezzel kapcsolatos startupok. Mik vannak most szerinted, ami tényleg a legnagyobb kihívás, ami legérdekesebb?
Sosem lehet pontosan látni a jövőt, és hogy ez a világ azért nagyon, nagyon könnyen rákap olyan dolgokra, amik szerintem nem valódiak. Én például a metaverzes világot nem tartom ott, hogy az jönni fog, és nagyon erős lesz, de egyszer nem tartott. De hogy egy példa, ami minket is az utóbbi években nagyon érdekel, és rengeteg kompetitorunk, az versenytársunk jött be a múlt évben, ez a távmunka. A nagy cégek nagy része átállt hibrid munkára, nem kell bejárni az irodába, rájöttünk, hogy ez jó. És van, ami nem jó, van, ami fáj, rengeteg cég indult tavaly, van, ami már be is bukott, mert nem úgy lett, de hogy attól még a probléma és a valóság hirtelen megváltozott, és együtt keressük a megoldásokat, hogy lehet jó, értékes emberi kapcsolatokkal teli munkát végezni, úgyhogy alig találkozol. Én most jövő héten fogom egy kollégámat először látni, kivel 2 éve rengeteget dolgozok, még sose láttam így nyaktól lefele az életbe. Tehát szerintem ez egy olyan irány, ami egy rengeteg disruptív innovációt fogunk még látni, mert hogy azért az élet az több, mint egy Skype vagy egy Zoom hívás. De közben mindenki imádja, hogy nem kell utazgatni minden nap, megrepülgetni, meg dugozni, meg nem tudom. Tehát szerintem ez egy, a másik szerintem, ami egész egyszer rá vagyunk kényszerítve, és fontos is, az meg a zöld tech, hogy hogyan tudunk sokkal hatékonyabban használni az erőforrásainkat, megújítani bármi és minden, ami csökkenti a környezeti terhelésünket. Szerintem ez egyre fontosabb lesz, és egyre többen a portfóliókat is úgy fogja beállítani, hogy abba akkor fektethet be a bankárom, hogyha a green tech. Tehát, hogy lesz egy növekvő nyomás egész egyszerűen a pénz felől is, mert muszáj.
Igen, én is a green tech-ben bízom nagyon egyébként én is, és azt akartam még, hogy te folyamatosan gondolkozol új ötleteken, és hozol is létre, vagy indítasz el ilyen startupokat?
Hát nem pont úgy, nekem ez a munkám a Preziben olyan 5-6 éve, hogy én új termékeken dolgozom, amiknek egy nagy része nem lesz, mert hogy pont ez a lényeg, hogy kipróbáljunk ötleteket, és olyan ötleteket is, amiről kiderül, hogy rossz. De hogy lett már egy pár kisebb termék, most egy pár éve egy, amit Prezi videónak hívunk, az pont ilyen távmunkás termék, az szuper, és működik, és imádják, és bejött, és hát én megdolgozom a következőkön, ezek sajnos nem publikusak, de hogy valóban nekem ez a munkám, hogy így agyaljak, hogy merre megy a tanulás és munkavilág, ami körülbelül ebben vagyunk otthon, és hogy mit tudunk tenni, amiben a vizualitás értéket hoz a jövőben.
Láttam, van ez az új, ez a ilyen augmented reality, amiről a honlapodon is vannak fenn dolgok, azok nagyon érdekesek. Köszönöm. Van neked olyan, hogy ha ma, amikor ilyen technológiai ilyen vállalkozókról beszélnek, vagy a legsikeresebbekről, akkor mindig mindenkinek szerintem először Elon Musk jut eszébe. Van olyan, akik te nagyon kedvelsz, nagyra tartasz, vagy azokat a célokat, amiket ők csinálnak, azt így nagyon arra azzal egyet értesz. Mert sokszor azért Elon Muskot nagyon szokták kritizálni, például ez az űr program miatt, meg hogy hát, hogy nem egy nagyon egy ilyen, hát hogy is mondjam, igazából egy ilyen nagy vállalatot épít. Sokan azt gondolják.
Ultra progresszív vonalat folyton.
Hát igen, nem tudom. Igen, úgy világos, hogy rendkívül sikeres, és nagyon ügyesen tud építeni cégeket, és ehhez rendkívül arrogáns is, és ezt sokan nem szeretjük, mert nem igaz, hogy mindenhez ért, csak sok mindenhez. Én szeretem egy kicsit a szerényebb embereket. Ott van egy ilyen érdekes srác, a Louis von Ahn, őt a Duolingo-ból ismeritek, egyik alapítója. Guatemalai, és így rájött, hogy ha nem tud valaki angolul, akkor elég nehéz ma a világban érvényesülnie. És ezért ezen dolgoztak, és hogy a Duolingo az olyan, hogy még mindig elég korrektül használhatod ingyenesen, le lehet fizetni, és kicsit jobb, de hogy ingyen is lehet használni, tehát tényleg rengetegen az egész világon tanulnak nyelveket, mert neki ez így fontos volt egy érzelmileg, hogy ezt átadhassa. Tehát, hogy van, nekem tudom, hogy ez nagyon sokszor lejáratott a startupoknál a humanizmus része, hogy valami olyan változást vagy értéket szeretnél adni, mert a Facebookkal inkább azt látjuk, hogy törzúz a demokráciákban szerte a világon. De hogy szerintem vagyunk, és többünknek fontos az, hogy ez a változás, amit a termékeink adnak, az érték legyen valamilyen humanista szempontból is, nem csak üzletileg. Nekem fontos, hogy a Prezi abban segít, ha jól használják, ha sikerül, ez nem mindig van így, hogy egyel bonyolultabb gondolatokat lehet megérteni, megosztani. Már a tweet, internet nagyon jó abban, hogy tömör üzeneteket megosszunk, lehet egy tweetet írni, vagy üvölteni egy óriás plakáton, egy mondatosat, de szerintem nagyon fontos és értékes dolog összetett mondatnyi gondolatokat tudni megosztani egymással. Nekem személy szerint ez az ilyen motiváció, amiben hiszek, és nyúzom tovább a Prezinát, és a Louis von Annak pedig ez, hogy így nem tudom, nyelveket tanuljunk.
Ismerem ezt, használom én is, és én spanyolul tanulok vele, és évekkel ezelőtt telepítettem fel a telefonomra, akkor létrehoztam ugye az accountomat, elkezdtem egy ilyen tréninget, aztán abba hagytam hosszú időre, és évek múltán visszatértem, és ugyanúgy tudtam folytatni, nem kért hitelkártya számot semmit. Ingyen sem használhatom. Úgyhogy ez tényleg nagyon jó. Te most Bécsben élsz, ugye?
Igen, igen.
És sokáig éltetek, vagy volt az irodátok San Franciscóban, ha jól emlékszem.
Prezi az van San Francisco, Berlin, Riga, ugye Budapest régóta, és én még művészként sokat utaztam, de most ugye a családdal együtt költöztünk Bécsbe.
Uh-huh. Melyik az a ország, vagy mondjuk, vagy nem is tudom, kontinens talán, amin úgy gondolod, hogy legkedvező, vagy egy ilyen legbarátságosabb környezet egy startupnak, vagy egy ilyen technológiai cégnek most. Gondolom, hát nyilván oka van, hogy Magyarországot is, ugye itt nem vagytok annyira aktívak legalábbis.
Meg sok startup van, tehát a Bécshez képest több startup van Budapesten. Igazából ez, és még több Romániában, tehát hogy ez nem függ össze teljesen ezekkel, amit gondolunk, hogy mitől élhető és tökéletes egy liberális demokrácia, és mitől nem, azzal, hogy hányan próbálkoznak ott nemzetközi sikert csinálni. De hát nézd, San Francisco az tényleg a világ közepe ilyen szempontból, mert bármibe kezdesz, ott rögtön lesz rengeteg kiváló szakember, hozzáértő pénz is, nem csak pénz, mert az nagyon káros is lehet, hogyha nem ért hozzá. Tehát, hogy San Francisco nagyon-nagyon jó céget csinálni és alapítani. Nehéz, ott nehéz élni, tehát az egy nem egy, hogy mondjam, főleg családosként, az egy bonyolult és nehéz város. Egy másfél óra dugó minden nap két irányba, vagy egy vagyomba kerül, vagy egy szobába lak. Tehát, hogy ez más miatt nem jó, de hogyha fiatal vagy, és csak erre fókuszálsz, akkor érdemes oda menni.
Aha, értem. Végül is az előbb már elkezdtél erről beszélni, ezt nem akartam tőled kérdezni. Egy kicsit próbálok erre, ezekről a dolgokról beszélni, hogy a technológia és a jövőnk, így és a technológia kapcsolatáról. Van egy ilyen trend, ugye beszéltem a metaverzumról. Én gyerekkorom óta nagy ilyen science fiction rajongó vagyok, és eddig életemben mindig azt a nézetet képviseltem, hogy a technológia megmentheti az emberiséget a járványoktól, a környezeti katasztrófáktól, nukleáris katasztrófától. De most ebben kicsit meginoktam, és úgy látom, hogy mintha mi így emberek sokszor így visszaélnénk az innováció adta lehetőségekkel, és előbb-utóbb mindig az van, hogy a technológia ilyen rosszindulatú és lelkiismeretlen kihasználása, vagy az anyagi érdekek miatt ide jutunk el. Azon gondolkoztam, hogy lassan nem, tehát nem biztos, hogy vajon a technológiával megmenthetjük-e magunkat, mert most úgy néz ki, hogy azért hát nem biztos, hogy nem sok esélyt adnak a tudósok, hogy a következő pár száz évben itt fű fog nőni. Nem tudom, hogy fogalmazna eztnek, de sokan azt gondolják, hogy a technológia megment minket, vagy elpusztít minket a technológia. Mit gondolsz erről? Nyilván nem ilyen fekete-fehér, de gondolkoztam ezen.
Persze, nekem ez, hát még már mélyre művészként is, ugye ez nagyon fontos kérdés volt, hogy ez egy ilyen szeretet és gyűlölet kapcsolat az angolban, ez a love-hate relationship, ami ilyen pontos, hogy rengeteg, nem tudom, a gyerekeinknek nem adunk okostelefont, eszünkbe nem jut, pedig már nem olyan kicsik, és egész nap programozom, és szeretem. Tehát, hogy ez nem egy ilyen... De mondok egy pár példát. Én azt hiszem, hogy a végső válasz az, van egy nagyon szép előadása David Deutschnak, aki egy angol tudománykutató tudós, és nagyon szépen nevezeti, hogy ő miért hisz abban, hogy a tudás ment meg minket. Tehát nem technológia, hanem a tudás. Mert a tudással bármit. Tehát a mély űrben, ahol messze vagy a csillagoktól, ott is van annyi anyag, hogy abból lehet építeni egy űrállomást, és lehet rajta élni is. Csak nem tudjuk, hogy kell, de ha tudjuk, akkor lehet. És tudhatjuk, ha befektetünk abba, hogy a tudásunk egyre jobb, és finomabb, és érzékenyebb legyen a valóságra. A technológiáról van nekem egy ilyen, tehát van ez a, volt ugye a Marshall McLuhan, akit nagyon sokan szeretnek, ilyen kanadai médiánál egy szakember volt, és akkor ő mondta először, hogy azt állította, hogy a nemzetállamok azért alakultak ki, mert a Gutenberg nyomdája kialakult, és elterjedtek az egynyelvű, anyanyelvű szövegek. Ebből lett az az identitás, hogy mi vagyunk a magyarok, mert tudtunk olvasni anyanyelven. Előtte ez nem így volt. Előtte jobbágyok voltunk, még nemesek. És hogy ebből aztán persze voltak forradalmak és erőszak, aztán ez is stabilizálódott, és most ENSZ van. És aztán mondjuk a rádió az berobbant, és hát Hitler sajnos nagyon jól használta. Most meg már vannak szerkesztőségek, és nem lehet. És szerintem ez picit fordítva van, tehát hogy az internet, az nagyon imádtuk az elején, amikor még csak azok használták, akiknek nem magas volt a belépési küszöb, akkor lehetett weblapom, ha megtanultam programozni egy picit. És most ugye mindenki írhat a Facebookra, tehát tényleg mainstream lett, és így iszonyú turbulens és hullámokat ver. És én inkább abba hiszek, hogy ez aztán megtanuljuk, mint társadalom használni, de ez fáj ez a folyamat. És én azt hiszem, ez van a globalizáció, vagyis, hogy igazából teljesen uralunkra rávettük a Földet, és lesznek olyan folyamatok benne, ami fáj, de hogy én nem hiszem el, hogy nem tudunk rájönni arra, hogy azt ne tudjuk végül úgy olyan egyensúlyba hozni, amiben boldogan és egészségesen tudunk élni. Én értem, hogy ez egy nagyon technokratának tűnő gondolat, mert hogy mindenki arra gondol manapság, hogy inkább menjünk vissza egy falura. Nem, szerintem nem volt jó egy falun élni, mert a szomszédok nem voltak kedvesek, be voltál zárva, azt kellett hinni, amit ők hittek. Most kicsit leegyszerűsítve, tehát szerintem nincsen egy ilyen idilli múlt, amiben hiszünk. Sokkal több erőszak volt a múltban, mint a jelenben, ez tök szépen publikálva van, meg van mérve. Tehát ezek nagyon naív, mindenki úgy képzeli magát a múltban, mint egy herceg, ugye azok kevesen voltak, és őket is sokszor megölték. Tehát sokkal kevesebb az erőszak ma, mint a múltban. És nagyon nagy kívások vannak előttünk, de szerintem tudással ezeket tudjuk kezelni, és ez nem fájdalommentes, mert ugye senki sem ígéri, de a tudás az egy fantasztikus dolog, amiben érdemes fektetni.
Értem, tehát nem a technológia, hanem a tudás az, ami megment.
És ennek része a technológia, persze, és meg kell tanuljuk, mint társadalom használni, meg kontrollálni, ellenőrizni, tehát nem tudom, nem egy programkód megment minket önmagába, hanem mint társadalom, hogy technológiával együtt fejlődünk.
Na, az a másik az, hogy úgy tűnik, hogy ez az információhoz való szabadabb hozzáférés, hogy sokat lendített elő ugye a dolgokon, de ugyanakkor, mintha ezeket a köztünk húzódó árkokat is gyakran így mélyíteni, talán a világ legsikeresebb technológiai vállalkozásai közösségi média platformok és az ezzel kapcsolatos fejlesztések. A kezdeti óriási lelkesedést a Facebook, Twitter, után mára egy kicsit így felváltott a szkepticizmus, és egyre több ember van tisztában ennek így a manipulatív természetével, ami sokszor kereskedelmi célokért pornográf, erőszakos, politikailag megosztó tartalmak eléréseit priorizálja nekünk. Mit gondolsz erről, hogy kellene, és ha igen, hogyan lehetne szabályozni ezeket a platformokat? Ugye ez egy ilyen nagyon friss topik most az, ugye a szólásszabadság kapcsán. Bele lehet-e nyúlni ezekbe az algoritmusokba, esetleg nyílt forráskódúvá tenni őket, amik elénk rakják a különböző tartalmakat? Maradjon-e a social media korlátlan szólásszabadság terepe, vagy szabályozni kell, ami ott megjelenik, és esetleg a hozzáférést is ehhez. Tehát amit mondtam, mondjuk a gyerekekhez való gyerekek hozzáférését, stb.
Igen, én szabályozás párti vagyok. Ez, nem tudom, ezt egyszer megtudtuk, a rádióban nem lehet bármit mondani, mert baj csinál, nem lehet gyűlöletbeszédet. Az, értem, hogy van szólásszabadság, de hogyha elkezdesz ott úszítani, akkor az emberek meg fognak halni. És ezt már megértettük, és úgy használjuk ezt a médiumot. Itt is látjuk, hogy mondjam, ez ugye nagyon sok botrány van ebből, van belső anyag a Facebooktól, ahol ők tudták, hogy kimérték, hogy mennyi anorexiát okoznak az Instagramon, és üzleti döntéssel inkább ezt így eltemették, mert hogy működne a platform csak egy picit kevésbé sikeresen, hogyha valóban fiatalok hozzáférésénél, és tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy tehát a technológia rengeteg csodálatos dologra képes, az, hogy ahogy a gyerekek ma videót vágnak a telefonjukon, tök jó. Nem én mondom, a Wim Wenderst olvastam egy interjút, és olyan boldog, ahogy így. Tehát, hogy ez rengeteg szuper dolog van, de valóban, ahogy mondjuk, szerintem egy tök jó példa, az iskolai bullying, a zaklatás, ahol már rájöttek sok országban, hogy ez nagyon-nagyon kegyetlen és fáj, és öngyilkosok lesznek kisgyerekek sok országban, hogy ez nagyon-nagyon kegyetlen és fáj, és öngyilkosok lesznek kisgyerekek, hogyha titkos csetszobákban azt írják róluk, hogy hülye, buta, nem tudom. És ezért erről beszélnek az iskolákban, szabályozzák, nagyon komolyan veszik. Mert megtanultuk, hogy reagálni kell erre. Magyarországon szerintem még sajnos nem elég ügyesen. De hogy ez szerintem ugyanígy van a demokráciák szintjén is. És ez egy nagyon nehéz harc, mert globális szinten nem minden állam érdeke. Biztosan már, biztosan tudjátok, hogy a Kínának van ez a social credit fogalma, hogy pontokat kapsz, hogy milyen jó állampolgár vagy. Én nem lennék meglepve, hogy már a nem kínaiaknak is egy algoritmus készíti a profilját automatikusan, hogy a Kínával szemben hogyan publikálnak, kommunikálnak. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, mert nem mindenkinek ugyanazok a céljai, de én nagyon hiszek abban, hogy fontos, kicsit létfontosságú, hogy ezeket mind társadalmilag érzékenyen és a jövőt figyelembe véve szabályozzuk. Igen.
Uh-huh. Okay. Nekem az volt az érdekes, hogy azt mondtad, hogy a gyerekeidnek a kezében nem ad mobiltelefont, hogy mi az a korhatár? Vagy korhatár, vagy inkább a hozzáértéstől függ, hogy mikortól gondolod, mikortól ítéled meg, hogy használhatják a
telefonot. Kisbaba koruk óta rajzolnak iPad-en. Tehát nem így a technológia, amikor mobilozást mondok, akkor az értem, ami a tiniknél nagyon elterjedt, hogy social médiáznak mobilon éjjel-nappal. Így. Amúgy wikipédiázni lehet, film, fitnessel lehet fotózni vele, mindent, tehát nem erről van szó, csak azért nincs saját telefon, mert az igazából ehhez vezet nagyon hamar. És hogy ez mikor, hát szerintem felnőtt korban sem egészséges. De nehéz, én is, tudod, én is Facebookozok, és így próbálok mindig kevesebbet, mert nem jó, szerintem nem tesz jót semminek, de néha meg távoli barátokkal, Krisztiánnal nemrég szépen így egy régi fotót előszedtem, amit ő osztott, meg pár éves, tök szépet beszélgettünk róla a harmadik barátok előtt. Tehát sok szép dolog is történik azért ezeken a platformokon, de veszélyesek is.
Én iszonyú depressziós tudok lenni egy ilyen negyed órás Facebookozás után. Tehát itt dobom el a telefont komolyan.
Én teljesen láttam a választási kampány alatt, az utóbbi ilyen 3 évben talán teljesen láttam a Facebookról, de most megint visszanézegettem, és most már kevesebb politikai tartalom jelenik meg. Szerintem most kicsit kezd így meg én. Nem mondom, hogy nem érdekel igazából már ez a dolog annyira engem, tehát, de erről akartalak kérdezni, mert ugye az oktatásról, de ezt tegyük át zene után, most tartsunk egy szünetet, ihatunk egy korty vizet, vagy bármi, addig lejátszunk egy zenét nektek, és egy 5 perc múlva visszajövünk Somlay Fischer Ádámmal és Kellner Krisztiánnal. Migráció műsora a Tilos Rádión, az FM 90.3-on. Vendégünk továbbra is Somlay Fischer Ádám, és műsorkészítőtársam Kellner Krisztián, én Stirlitz vagyok Luxemburgból. Telefonszámunk 215-37-73, ha valaki szeretne hozzászólni a műsorhoz. És ott hagytuk abba a gyerekek internet használatáról, beszélgettünk egy picit, hogy ugye tudom, hogy, vagy hát ezt sokan tudjuk, hogy van saját ilyen oktatási koncepciótok a Prezinél, mert a saját módszer szerint tanítjátok a gyerekeiteket, illetve lehet ehhez már csatlakozni is. Sokan mondják, hogy érdemes lenne most már egy új tantárgyat bevezetni, vagy valamelyik tantárgyba foglalkozni ezzel, hogy hogyan tanítsuk meg a gyerekeinket arról, hogy hogyan fogyasszanak tartalmakat az elektronikus médián keresztül, tehát YouTube-ról, vagy Facebook-ról, igen, vagy TikTok-ról, stb. Hogyan ti csináljátok-e ezt? Először azt szeretném kérdezni. Tudsz-e olyan országot a világon, ahol ez már komolyan van véve, és tantárgyként is szerepel esetleg, hogy milyen formában lehetne ezt legjobban szerinted? Minek a részeként, mondjuk informatika részeként esetleg, vagy valamelyik általánosabb tantárgy osztályfőnöki órán, nem tudom, mit gondolsz erről? Vagy ezzel nem gondolkoztál?
De azért sokat gondolkozunk. Tehát ugye a Budapest School, amit említettél, azt a Prezis társalapító Hanácsi Péter alapította, hogy mi is segítettünk, mi is alapítók vagyunk ott. De ezt főleg ő csinálja, tehát nem csak sokan Prezis úrinak hívják, mert így közösen ott voltunk az elején, de mások is, és az ott egy csodálatos életet élő, szuperül növekedő iskolahálózat Magyarországon. Internet és médiafogyasztás szerintem ez nagyon fontos, hogy ez része legyen a irodalomnak, társadalomtudományhoz kapcsolódó történelemnek. Tehát, hogy ez nem a számítógépekről szól. Ez arról szól, hogy hogyan működik ma a társadalmunk, és hogyan fogyasztunk és alakítjuk a kultúrát. Tehát szerintem azokban az órákban. A zene, YouTube, az, ugye, ha ma valaki zenész, még régi zenész is, akkor a YouTube az egyik platformja. Miért, meg hogyan. Tehát szerintem ez egész egyszerűen, ahogy használunk könyveket minden órán, és megtanuljuk először írni, olvasni, hogy aztán működjön, ugyanilyen fontos szerepe kellene legyen szerintem. De tehát most ugye nagyon előrehanunk, még a film sem jelenik meg a oktatásban a legtöbb, sajnos szerintem a legtöbb országban a világon, tehát nagyon sok lépéssel le van maradva a kultúrától. Azt tudom, hogy nagyon sok országban ezt komolyan csinálják. Finnországban időseket is oktatnak kritikus internetfogyasztásra. Ugye nagyon sok helyen látjuk, hogy a legsérülékenyebb mondjuk az az idős korosztály, aki egész életében azt lát, hogy ami le van írva egy újságban, az valószínűleg igaz, mert ellenőrizte a szerkesztő, meg nem tudom. És nagyon sok mindent elhisznek nagyon hamar. Ezért ott vannak kurzusok így a falvakban időseknek, hogy hogyan kell kritikusan fogyasztani a internetes tartalmat. Ez nem nehéz, csak komolyan kell venni, meg hát érdekeltnek kell benne lennie az államnak, hogy kritikus médiafogyasztók jönnek fel. Biztos, hogy benne, hogy
most inkább az ellenkezője a helyzet. És inkább az ellenkező a helyzet abban a szempontból, hogy a politika ezt remekül kihasználja, ugye a propaganda terjesztése, azt a más ország dezinformációra használják, vagy így jelnek vissza ezzel, hogy ez tényleg ez önmagunk tehát tényleg az idősek védelme, a gyerekeink védelme az még fontosabb ennél, hogy ez olyan borzasztó fontos lenne, én nem tudom, és már el vagyunk ezzel nagyon maradva, mert azt látom, hogy már felnő lassan egy generáció, ugye, hát a Facebook az már van lassan 10 év, azt hiszem, akik teljesen úgy használják ezeket, hogy semmiféle iránymutatást nem kaptak ehhez.
Ja. Hát meg azért, hogy mondjam, fiatalok is sokszor ügyesek, tehát őket nehezen lehet verni.
Persze.
És ezzel együtt szerintem is nagyon fontos. És én tudom, hogy nagyon sok országban ez már része a tantervnek, és komolyan tanulják, hogy hogyan. Fake news nagyon fontos. Igazából nem olyan nehéz rájönni, hogyha valami kamu, csak hogy így kell olvasni az internetet, hogy...
És mi a helyzet Bécsben? Ugye most Bécsben. Ja, bocsánat. Vagy most Bécsben, tehát a gyerekek is oda járnak most iskolában? Tehát ott mi a helyzet ilyen szempontból?
Igen, ott egy ilyen kis alternatív iskolát választottunk, ott nagyon más a kurrikulum, akár az ottani államihoz is, úgyhogy nem, igazából nem tudom, hogy... De az ottani barátaink szeretik az ottani kurrikulumot, nem szuper innovatív, tehát valamennyire hagyományos, de ilyen gyerekszerető és nyugodt tanárokkal, akiknek van normális bére és megélhetése, tehát hogy inkább ez a nyugi van. A mi kis sulinkban ott mondjuk van történelem, meg van női történelem külön. Azért, hogy például ezt a szégyenfoltját, ha valami nem férfi által alkotott volt, akkor sokáig nem nagyon szerettünk róla megemlékezni, ezt egy kicsit így, nem tudom, behozza az a suli, ahova járunk. Technológiailag nem egy felkészült suli, tehát ezt mi otthon szépen kiegészítjük. Nehéz az a generáció kitanít, nekik ez nagyon nagy ugrás, tehát hogy ez mindenhol nehéz.
A fake news-ra visszatérve akartam még kérdezni, hogy ugye ezzel sokáig az volt a legnagyobb probléma, hogy előállítani egy ilyen tartalmat, az pillanatok műve, még detektálni, leellenőrizni, csekkolni, az egy nagyon bonyolult, és emberi erőt is igényel, még mindig ez, illetve ez egy nagyon munkás dolog. Tehát el lehet árasztani ilyen dezinformációval ilyen csatornákat. Tudod, hogy esetleg vannak már olyan algoritmusok, vagy olyan megoldások erre, amik hatékonyabban detektálják most már ezeket a fake news tartalmakat, esetleg nagy jó százalékkal meg is tudják mondani, hogy mi fake news?
Meg... Hát nem ez a szakterületem. Manipulált fotót, azt arra van. Tehát, hogy hogy a gépi tanulással alkotott ilyen elmodott képeknek a felismerésére ugyanezek az algoritmusok nagyon jók, és ezen dolgoznak is azok, akik ezeket készítik, pont ezért, hogyha egy kamu, egy fake, deepfake videót látunk, arról meg lehet mondani, nagyon könnyen csak oda dobod a kódnak, aki készítette körülbelül, és megmondja. De ettől még ez biztos rengeteg, tehát még azt hiszem mind várjuk, hogy mikor lesz az első világot megrázó botrány, amikor egy kamu videóról túl sokan elhiszik, hogy igaz. De hogy közben ennél nem tudom, ennél kevesebb is elég, nem néha csak egyszerűen hazudni kell, és hogy amit szeretnél elérni, azt el fogod hinni.
Persze. A legújabb ilyen közösségi terek azok azt célozzák, hogy most már ezeket a 2D-s megjelenítőket cseréljük át, és lépjünk át ilyen virtuális terekbe, ahol új identitást, másik életet építhetünk magunknak, olyan tárgyakat birtokolhatunk, amiket a valóságban nem, tehát ez csak így a virtuális valóságnak szokták leírni. Létezik egy úgynevezett ilyen szimulációs hipotézis, nem tudom, hogy ismered-e ezt. Ez az elméletnek az a kiinduló pontja, elmondom a hallgatóknak akkor, nagyjából megpróbálom összeszedni, vagy összegezni, hogy a technológiai fejlődés szemlélve elképzelhető, hogy a jövőben megvalósulhat egy olyan szuper számítógép megépítése, amely olyan valósághű szimulációt képes futtatni, amely lakóinak önálló tudata van, és meg vannak győződve arról, hogy ez a valóság. Ilyen formán a hipotézis szerint elképzelhető, hogy mi magunk is egy ilyen szimulációban létező fejlett leszármazottai vagyunk egy korábbi ilyen fajnak. Tehát ami körülvesz minket, az egy igen fejlett ilyen számítógépes szimuláció. Ez egyébként nem egy új gondolat, a görögök is gondolkoztak már ilyeneken, hogy a valóság ugye csak egy illúzió. Ennek az elméletnek önben van sok komoly támogatója is, például Elon Muskról beszéltünk, ő is azt gondolja, hogy ennek elég nagy a valószínűsége van, mint matematikusok. Azt gondolják, hogy ennek nagyobb a valószínűsége, hogy a szimulációban élünk, mint az, hogy nem. És ez nagyon meglepően hangzik így első, hát talán második hallásra is, engem még ez mindig nagyon meglep.
Hát ez könnyű megérteni a logikát, ami ide vezet, mert mondjuk a fizikai világban ősrobbanás után kevés helyen lett ilyen optimális körülmény az életnek, tehát az egy ritka dolog, amit látjuk egyelőre, nem látunk máshol életet, remélem van, de nem tudjuk. És hogy ha azt gondolod, hogy egy bizonyos idő elteltével egy technológiai fejlettség után tudsz ilyen szimulációt csinálni, ez a szimuláció is eljut olyan szintre, hogy az is tud szimulációt csinálni, akkor ugye egy végtelen sorra lesz a szimulációban. És akkor mondhatod azt, hogy valószínűbb, hogy abba esel valahova belette most, mi most, mint hogy az egész sornak az elejére a megfogható fizikai valóságba. Egy kicsit ugye ezzel az van, hogy mivel ezt nem tudod magadról, azt hiszem ez olyan, mint hogy arról beszélgetni, hogy az ősrobbanás előtt kék pulykák repültek-e. Erről ugye azt mondtad már, hogy mivel nincs információnk erről, ez mindegy, nem tudom, mert nincs információnk erről, hogy mi történt az előtt. Szerintem erről sincsen, úgyhogy ez nekem nem olyan érdekes. Lehet, hogy meglepőnek hangzik, de hogy ha a szimuláció tényleg teljes körű, pontosan ugyanannyira szenvedünk és örülünk itt az életnek a Földön, akkor érdemes valószínűleg azzal foglalkozzunk, hogy kevesebbet szenvedjünk és többet örüljünk. Mert mindegy.
Nagyon jó válasz. Akkor igazából mindegy, igaz?
Mindegy.
Azt akartam kérdezni, hogy ez is egy ilyen banálisnak hangzik szerintem ez a kérdés, de aki technológiával, tudománnyal, esetleg fizikával vagy orvostudománnyal foglalkozik, az előbb-utóbb elgondolkozik azon, hogy vajon tényleg a majmoktól származunk-e, vagy egy ilyen intelligens tervezés eredménye így mondjuk az emberi faj. Nem tudom, hogy...
Erre tudok válaszolni. Szerintem ez könnyű kérdés. De ez volt a kérdés, vagy valami más szerintem?
Igen, végül is ez, hogy nyilván.
Jó. Hát pontosítsunk, a majmok, nem a majmoktól származunk, hanem közös ősünk van a majmokkal. Uh-huh. A második, hogy minden lépésére találunk mintát az evolúciónak, hogy szokták mondani, hogy a szem az olyan bonyolult, de hogy nagyon szépen megvan az összes lépcsőfok, a zsákutcákkal együtt a fajok, akik már nem élnek, akik csak fényt érzékelnek, fényt irányol, miért víz van benne, miért látnak jól halak, kijöttünk a vízből. De az evolúció nem tud olyat, hogy egy olyan szenzort építsen, ami nem vízzel működik, csak pici lépéseket tud. És van amúgy a belünkben, ezt nem tudom pontosan, mert egy része az egyik bélén iszonyítetlenül megy, mert az evolúció nem tud olyat, hogy egyszer csak átkapcsolja, hanem mint folyamatos vált. Tehát, hogy rengeteg hibája is van az emberi szervezetnek, ami nagyon egyértelmű ezt a folyamatos alakulgatást. Persze, ha nagyon hinni szeretnél, mondhatod, hogy valaki ezt előre megtervezte. Nem hiszem, nem tűnik valószínűnek az én szemszögömből nézve, és megint csak lehet ez a mindegy, mert ha úgy tervezte meg, hogy evolúcióként viselkedjen, akkor az evolúció. Szóval, tudom, persze, az Alienben is van, hogy így megisznak egy lét, de szerintem tudunk, hogyha tényleg nem intelligensek lennénk, tudnánk ennél jobbat tervezni.
Uh-huh. Nem vagy fogékony ezekre, úgy látom. Próbálom, hogy szólom neked ezekre jobbnál jobb dolgokat.
Engem inkább az érdekelne most, hogy így annyi, tehát most sok helyen éltetek az elmúlt év, 10 évben, tehát hogy most miért pont Bécs? Miért pont Bécsre esett a választás?
Mert Budapestet is, tehát a Bécs az Budapest nekünk az egy projekt, mert így nagyon közel vannak egymáshoz, ezért hozzáférünk barátokhoz, családokhoz, intézményekhez, akikhez messzebbről nem, és amúgy ott jó lenni, és meglepően szórakoztatom, hogy a bécsi magyar emigráció is szerintem így arányaiban ott a legnagyobb a PhD szexen. Szomorú oka is van, de sokan már előtte mentek. Tehát, hogy van, az Bécs-Budapest az egy ilyen egy, tök ugyanúgy néz ki, ugyanúgy hívják a városrészeket, van Józsefváros, nem véletlen persze, nem meglepő, de hogy hát ez egy ilyen része a világnak, ahol így sűrű a kultúra, sok érdekes dolog van így a két városban együtt. Néha én is gondolkozom, hogy én nem tudom, nekem Új-Zéland nagyon szimpatikus, még nem voltam ott. Sokan azt mondják, hogy ez így, hogy majd ha nagy baj lesz a globális dolgokkal, ez kis sziget, mindentől messze van, nem túl meleg, mondjuk sok a földrengés. Tehát nem tudom, nincsen nagyon okos válaszom, de hogy Bécs az a Bécs-Budapest miatt jó.
És most van először költözöttek családdal, tehát hogy ennek hát oka volt, hogy az egész család költözött hirtelen, vagy nem hirtelen, de egész család
hát költözött? Sokat utaztunk, ezért megértünk, mondjuk fél évet Barcelonában is. Tehát, hogy így vannak azért ilyen közös utazós élmények. Nem tudom, erről mindig beszéltünk, és így egyszer csak igazából a Covid hozta meg, mert nekem nagyon jó volt nekünk családként az, hogy a Prezinek Budapesten dolgoztam, mert hogy egyrészt imádtam, másrészt megadta azt a szabadságot is, hogy családként is jól éljünk, és normális mennyiségű munkával, meg minden. De is, hogy mivel mi is most álltunk át távmunkára a Covid miatt, innentől nyílt ki ez ilyen egyszerűen. És azon már régóta gondolkoztunk, hogy San Franciscóba menjünk, de San Franciscóba nem jó családosként élni, vagy hát nehéz, keveseknek jó. Mert rengeteget kell utazni, vagy egy nagyon pici lakásba kell laknod, ami rossz minőségű. Ez tele van, az egy félsziget, és tele van, és iszonyú drága. Persze ott az óceán, tehát mindig van, ami nagyon jó, de hogy így nem. Tipikusan az történik, hogy ahogy gyerekek lesznek, kiköltöznek a peninszuláról az emberek így kis környéké kisvárosokba, és akkor minden nap egy másfél órát dugoznak mind a két irányba. Tehát, hogy ezért most sikerült ugye válaszolnom.
Nem tértek, nem álltak át itt távmunkára a San Franciscóban ezek a... Tehát nem csökkent a forgalom?
Most teljesen.
Csökkent?
De mindenki eltelt. Tehát most ott is megváltozott, most más kihívások vannak ott. Minden évben van egy hónap, amikor olyan sűrű a füst az erdőtüzek miatt, hogy így benn kell lenni a lakásban. Ez a globális melegedés ma. Tehát ez nem a jövő, hanem ez már ma van. És valóban ilyen sötét sárga a levegő, és rossz minőségű, és főleg gyerekeknek benn kell lenni. Igen.
És mit panaszkodunk Szájgomban a szennyezésre?
Így van. Keveset kell repülni, jó? Repüljünk keveset.
Akartam még beszélni erről, hogy én nagyjából itt ugye ez a társadalom milyen, mi mentén polarizált, ugye hogyan, milyen ez a nagy szembeállás, vagy milyen csoportok feszülnek így egymásnak, ami szoktunk erről beszélni. Hogy én például úgy látom, hogy a globalizáció hívői, meg az antiglobalizáció támogatói, az például egy ilyen nagyon két markánsan elváló csoport. És sokszor úgy látom, hogy tehát van egy ilyen folyamat a világon, ami szerintem megállíthatatlan. Én azt gondolom, hogy a globalizáció az internet miatt is, az utazás könnyebbsége miatt, a gazdaság, ez az összefonódott gazdaság miatt, ez megállíthatatlan. Mit gondolsz, hogy miért félnek az emberek, miért félnek a globalizációtól, aki fél? Miért félnek attól esetleg, hogy a nemzetállamok mondjuk így elmosódnak a határok, vagy nem lesznek annyira elkülönülve. Mi az a, mi lehet ennek, nem tudom, mi lennek az oka?
Hát ez erről megint csak szerintem majd írjatok meg egy társadalomtudós, de az egyik narratíva, amit én szeretek ebben, és kicsit csalóka, de fontos, szerintem jó, hogy mondjam, szerénységre ínt, amikor panaszkodunk, hogy ez a törésvonal, amit mondasz, ez a globalizáció nyertesei és vesztesei között van, hogy aki ettől jobban érzi magát, jobban él, nagyobb szabadságot kapott, meg aki nem, mert nem tud angolul, hiszen egész életében nem azzal a nyelvvel élt és nőtt fel, mert nem érti ezeket a nagyon gyors értékváltozásokat, amiket látunk, és idegen neki, mert nem volt, nem tudott a egyik barát, nem tudta, hogy ez a barátja, aki jó fejezem, hogy meleg volt, mert titokban kellett tartania, és most nem ért, hogy miért kell erről beszélni. Tehát, hogy ez egy, hogy mondjam, ez egy olyan narratív, amiben szerintem sok igazság van, persze nem fed le mindent, és az is tök fontos, hogy ez, hogy mondjam, hogy a Le Pen mozgalmát támogatta a magyar állam, támogatja az orosz állam, ez egy globális projekt szintén. Tehát, hogy itt nem nagyon kevés olyan, csak hogy másképp próbál globális lenni. És ez egy ilyen folyamatos stressz, ugye szívem megszakadt, főleg Amerikáért a Trump nekem az volt, és még mindig tőle félek a legjobban, mert ott rengeteg fegyver is van, meg hatalom, nem csak retorika. És hát ott is ezt látjuk, hogy azok mérgesek, akik nem élnek jobban, és elhiszik azokat az üzeneteket, amik azt ígérik, hogy ez azért van. És néha azért van, tehát amikor minden ipar eltűnt Amerikából Kínába, akkor ez nem lett jobb azoknak, akik gyári munkások, hát nem lett munka, eltűnt a munkájuk. Ezt nagyon nehéz másképp elmondani, hogy nekik most rosszabb. És tudom, a többiek olcsóban veszik a laptopot, meg mindent, amit behoz, importálnak vissza, de hogy és hogy ez, de szerintem az hogy majd, ami nagyon fontos, sok még erre rá fog jönni nem sokára, az a rengetegen elvesztik a munkájukat az automatizáció miatt. A legtöbb munka, amit számítógépen csinálunk, nem sokára automatizálva lesz. Ezek nem, tehát nem a munkásokról szó, hanem most az eddigi nyertesei a globalizációnak. Ugyanakkor már simán el tudunk tartani, és sokkal több élelmet termelünk, mint amire szükség van az embereknek. Többen halnak meg ma a Földön túlsúlyban, mint éhezésben. Tehát több ételt csinálunk, mint amire szükségünk van, csak nem osztjuk el etikusan. Tehát szerintem ezeket meg lehet oldani, nem arról van szó, hogy megoldhatatlan problémák, csak lassan és pici lépésekben haladunk. Igen, most a alapjövedelemről beszéltem, meg ilyesmikről.
Jó, hát végül is ezt akartam így zárónak kérdezni, és azt, hogy ugye most ezt tapasztaljuk, hogy tényleg ilyen nagy krízisek vannak, jönnek sorba, tehát ez a Covid, akkor most ez a borzasztó háború, ami Ukrajnában Oroszország indított. Hogyan tekintesz te erre, mint aki az innovációban és a technológiai fejlődésben, meg a gazdasági egyenlőtlenséget csökkentésében hisz. Nem vagy csalódott ettől? Nem érzed úgy, hogy mint hogyha egyszerűen...
Nem tudom, persze nagyon stresszel, és a Covid az egy sikertörténet. Tudtuk, hogy lesz. Senki sem mondta a kérdőhoz, hogy nem lesz. És ahhoz képest hihetetlen gyorsan meglett a vakcina, és mondta a kérdőhoz, hogy nem lesz. És ahhoz képest hihetetlen gyorsan meglett a vakcina, és hihetetlenül felnőttként reagált a legtöbb országra. Mindig voltak kivételek, meg nem tudom, de hogy ez egy kisebbség volt. A háború az borzasztó. Pár éve Szíriában volt ugyanez, csak tudom, más volt a bőrük színe. Ez sajnos van, de hogy még mindig, hogy mondjam, régen több ember halt meg erőszakban, és nagyon szeretném, hogy ennek nagyon hamar vége legyen, és mi is segítünk, ahol tudunk, ahogy szerintem minden jó érzésű ember, és nagyon jó látni, hogy a világnak a egyik fele így hátat fordít egy nagy hatalomnak azért, mert egy viszonylag szegény országban elkezd ölni embereket, tehát hogy ez nem más, mint szintiszta érték alapú humanizmus. Nincsen gazdasági érdeke a nyugatnak, hogy Tehát most ezt mindenkinek fáj, mert kiállnak emberekért, hogy ne halljanak meg, akik nem a családjukért, meg a németek, nem a németekért állnak ki. Tehát szerintem itt ennek is van egy ilyen pozitív nézete, hogy ahogy reagálunk rá, az szerintem eddig nem volt. És igen, lehet kritizálni, miért nem így reagáltunk, amikor a szíreket ölte meg a saját vezetői, nem tudom, de hogy szép, hát lépésekbe halad a világ, és én ezt inkább progressziónak tartom.
Én is mondjuk, én abba bízom, hogy most tényleg ez egy olyan precedens is teremtődik, hogy lehet, hogy ehhez kialakítanak szabályozásokat is, meg egy olyan keretrendszert, hogy ez ne fordulhasson többet elő. És esetleg, ugye, amit mondtál, hogy nem csak ez az egy nem csak a Putyin veszélyes ugye erre, hanem ugye azért ott vannak a szaudiak, a Jemenben háború van, meg hát sorolhatnánk most azért Észak-Korea, stb. Hogy azért arra is, hát ha nagyobb figyelmet kap ezután, hogyha ez sikerül lezárni.
Következő műsort ki lehetne tölteni egy témával.
Hát reméljük, hogy nem tudom, következő műsorba, mert akkor, amikor találkozunk, akkor remélem ennek vége lesz, és akkor tudunk a békéről beszélni. Hát sajnos lejárt a műsoridő, úgyhogy nagyon köszönöm Ádám, hogy...
Köszönöm nektek is, Krisztián, örültem, hogy láttalak.
Bár most lekapcsoltak a villanyt. Maguknál.
Ne, áramszünet van, tehát áramszünet lett közben.
Vietnámban áramszünet van. Lekapcsolták az oroszok, hát, leverték a biztosítékot.
Ma két nem fogadott híváson volt orosz számról, miután beszélgettünk az oroszokra.
Jó van, köszönjünk el, jó? Köszönöm, Ádám, még egyszer. Sziasztok, köszönöm, ez volt is. A Szamárpont, két hét múlva újra találkoztunk.
Sziasztok.
Hello.